Az ember, aki nem hallja a teremtője szavát, kénytelen embereknek hinni, mert az ember hitre van teremtve, az is hisz, aki hitetlen. Aki azt mondja, hogy nem hisz, az is hisz. Azt hiszi, hogy ő nem hisz. A hit az, ami összekapcsol minket egy szellemiséggel. A hit az, amin keresztül az embernek a jellemét, az embernek a lelkét, egy szellemiség formája. Tehát mindenki hisz. Nyilván, amikor hitről van szó, akkor legtöbbször Istenre gondolunk. Arra gondolunk, hogy Istenben hiszünk. De nem elég Istenben hinni. Isten nem azt mondja, hogy higgyünk benne. Mert megvan írva, hogy az ördögök is hisznek Istenben. Félik is őt. Az Istenbe vetett hitnek a lényeg az, hogy higgyünk az ő szavának. Az ő szavában. Mi a bizonyíték annak, hogy valaki hisz Istennek a szavának, Isten szavában? Az, hogy cselekszi azt. Az, hogy nekem apám mondott valamit annak idején, és azt én elhittem, annak az a bizonyítéka, hogy mentem és megcselekedtem azt, amit mondott. Az, hogy valaki hisz Istenben, Istennek, annak a bizonyítéka az, hogy megy és megcselekszi azt, amit Isten mond neki. Ez a hit bizonyítéka. Azt mondja Jakab apostol, hogy a hit cselekedetek nélkül halott. Igazából ez még pontosabb úgy, ha azt mondjuk, hogy a hit cselekedetek nélkül önállítás. Hogyha nekem nincsen cselekedetem, én hiába mondom azt, hogy van hitem, persze, hogy van hitem. Valamilyen hitem van. De miben hiszek én? Abban, hogy hiszek. Hiszek abban, hogy hiszek Istenben. De ez önállítás. Ha egy asszony hisz az ő férjében, az ő férjének, annak az a bizonyítéka, hogy a férfi mond neki valamit, az ő férje, az asszony pedig bízik benne, tudja, hogy az jó. Az ő férje elgondolása jó. Megy és azt cselekszi, amit az ő férje mondott. Hogyha a gyermek az anyukában hisz, annak a bizonyítéka az, hogy megy és megcselekszi azt, amit mondott neki az ő édesanyja. Ez a hit. Az ember nem tud nem hinni, ezért nem mindegy, hogy miben hisz. Mivel mindenki hisz valamiben, az ember nem tudja magát összekapcsolni valamivel. Nem mindegy, hogy miben hisz. Az élőisten szavában, ami életre visz minket, vagy pedig az emberek szavában. Aki nem hisz az élőisten szavában, az élőisten szavának, kénytelen embereknek hinni, rá kényszerül arra, hogy embereknek higgyen, embereket kövessen, emberi törvényeket kövessen. Egész éjjel tanította mindenható Isten, és hogyha ez nem így lett volna, akkor kénytelen lennék én emberek gondolataival, emberek dolgaival foglalkozni, akár az én saját gondolataimmal foglalkozni. De mivel hogy az Úristen egész éjjel tanított, és álmokat adott, ezért igyekszem azzal foglalkozni, amit ő adott nekem, amit ő nekem mutatott. Így nem vagyok arra kényszerülve, hogy azzal foglalkozzak, amit emberek mondanak, emberek tanítanak, emberek véleménye, emberek dolgai, amelyek, ugye, mint tudjuk, a fáradtságba, betegségbe, nyomorúságba, temetőbe visznek. Az első álomkép az volt, hogy hát úgy láttam, hogy üldöznek némelyek, és egy fegyverrel próbáltam célba venni őket, és lőttem rájuk. És közben kiderült, hogy akik üldöznek, az valójában nem üldöznek, hanem ők szintén Istennek a gyermekei. Valahol máshol vannak. Nem ott vannak, ahol én vagyok, de ők is Istennek a gyermekei. Tehát meg kell értenem, hogy nem lőhetek rájuk. Hogyha ellenségeim lennének, akkor sem lőhetnék rájuk úgy igazából, a tanítás szerint. Az én dolgom nem az, hogy az ellenségemmel harcoljak, hanem az, hogyha az ellenségem arcülött egyik felül, akkor tartsam oda a másik felét is. Tehát én semmiképp nem lőhetek. Az, hogy megvédem a lelkemet, megvédem az élőisten szavával az én lelkemet, nem folyok bele az ellenségnek a hazugságába, az ő csapdájába, az egy dolog. De az ellenségemet én nem kell gyűlöljem, nem kell sírtegessen, meg sem kell öljem őt. Azonban ebben az államban azt láthattam, hogy akik úgymond ellenségeim voltak, vagy üldöztek volna, azok nem kifejezetten ellenségeim, hanem olyan emberek, akiket Isten szintén megszólított. Ezért meg kell értsem, hogy nem lőhetek rájuk. És úgy érzem, hogy ez is nagyon fontos tanítás, mert az ember hajlamos arra, hogy vakbuzgóságában, amit én is tapasztaltam, amiben én is ugye belestem. Az ember megcsinálhatja azt, hogy gyűlöli azokat is, akiket nem kéne gyűlöljön. Vagy azokra lő, akikre nem kéne lőjön egyáltalán. Az, hogy valaki nem ott van, ahol én vagyok éppen most, valaki azt nem érti, amit én most érthetek, az nem azt jelenti, hogy azt az embert Isten már elvesztette. Hanem azt jelenti, hogy visszaküldi a világba, vakság kerül az ő szemeire, szolgálnia kell a törvényt így vagy úgy, addig, amíg Istennek kegyelmet ad. Nem biztos, hogy el fog veszni, hanem elképzelhető, hogy a törvény őt meg fogja törni nagyon keményen, ahhoz, hogy be tudja fogadni az igazságot. Ha valaki nincs ott, ahol én vagyok, ha valaki nem érti azt, amit én értek, az ember nem biztos az én ellenségem. Egészen pontosan nem biztos, hogy Isten őt elvetette. Elképzelhető, hogy később, amikor a törvény még jobban megtörte az ő életét, az ő föld életét, talán meghallja az élő Isten szavát, és fel fog támadni. Tehát ezért én senkit nem kell úgy kezelek, mint ellenséget. Nekem támadnom senkit nem kell, mert nekem van védelmem. Tökéletes védelmem van. Az élő Isten szava által, a Krisztus szava által. Nem kell senkit sem ellenségnek tekintsek. Mert nem tudhatom, hogy ki az, akit Isten megment, és ki az, akit nem ment meg. Senkit sem szabad kárhoztassak például. Azt elmondhatom, hogy ide figyelj, az, amit én megláthattam, az nem az, amit te művelsz, amit te csinálsz. Tehát én erre elhívást kaphatok, hogy valakit figyelmeztessek arra, hogy ami irányba megy, amilyen irányba megy, az még több fájdalomba, még több nyomorúságba viheti őt. Azonban senkit nem szabad kárhoztassunk, senkit sem szabad vádoljunk, semmivel. Semmivel. Mert az nem a mi dolgunk, hogy vádoljuk az embertársainkat, vagy károsztassuk őket. Hisz az embernek fia sem azért jött a világra, hogy károsztassa és vádolja az embereket, hanem azért, hogy megtartsa a világot, minél többen megmeneküljenek. Persze az utolsó napon majd mindenki megkapja az ő ítéletét, de nem tőlem, hanem a mindenható Istentől. Szóval nincs értelme fegyverkezni, főképp olyan emberek ellen, akiket Isten szintén megszólított, és szintén elhívott. Még ha nem is vannak ott, abban az állapotban, azon a helyen, ahol te vagy, ahol én vagyok, attól még Isten őket megmentheti, hogyha úgy kedves neki, a kedves neki az ő életük. Ő tudja csupán megítélni, hogy ki az, aki menthető, és ki az, aki nem. Én nem tudom megítélni. Ezért én mindenkitől bocsánat kérek, hogy amikor kemény szavakkal fogalmaztam, akár testindulatból fogalmaztam, akár valakit károsztattam, mindenkitől szeretnék bocsánatot kérni, mert az nem az én dolgom, hogy ítélkezzek, hanem az, hogy elmondjam az én dolgomat, amit nekem ad a mindenható Isten naponta. Persze a másik véglet az, hogy ugye ez a puszipajtás, amikor mindenkivel haverok akarunk lenni, az is veszélyes emberek. Mind a kettő veszélyes. Veszélyes az, hogy én valakit károsztassak, akiért a legdrágább vér folyt. Tehát én ilyent nem tehetek senkivel. Azonban az is veszélyes, hogy belefolyok olyan játszmákba, olyan dolgokba, olyan utakba, amelyekhez nekem már nincsen semmi közöm, amiből engemet a mindenható Isten kihozott. Ezt nem csinálhatom, semmiképp. A következő álomkép az nagyon érdekes volt, és nagyon szép volt. Egy ilyen szép erdei helyen jártunk, sétáltunk, többen voltunk ott, és láttunk egy ilyen házat, és amellett volt egy tó, és abban a tóban volt két hal. És azt hiszem pisztánok voltak, de jól érezték magukat, tehát jól voltak azok a halak abban a tóban. És oda mentünk, és megfigyeltük őket, és utána ez a két hal beúszott egy ilyen beton híd alá beúsztak, mint hogyha fedezékbe vonultak volna, vagy elbújtak volna, vagy valami ilyesmi. Tehát ilyesmit láttam ebben az álomban. Ennek a jelentése, nyilván az, hogy az a két hal valamiért elbújt az emberek szemei elől, bebújtak a híd alá. Tudtam, hogy élnek, tudtam, hogy jól vannak, de elbújtak az emberek szemei elől. Aminek elképzelhető, hogy helye van Isten szerint, hogy valaki elbújjon a világ szemei elől, hogyha Istennek úgy kedves, hogy valakit elkülönítsen, azt ő megteheti. A következő államképben láttam, hogy van egy ilyen tó, amiben folyt bele a hegyi víz, tiszta, kristálytiszta víz. A tónak a vize is kristálytiszta volt. És fel voltunk ülve egy ilyen tornácra ott a tó szélében, ahonnét be lehetett ugorni a tóba. És azt láthattam, hogy a kedves barátom, aki egyelőre elfordult a bizonságtételtől, látszólag még ellenem is fordult, azt láttam, hogy beleugrik a vízbe, fentről bele abba a tiszta vízbe, Ami nyilván mindenképpen jó, mert az a víz a tisztulást jelenti, az életvize. Amit viszont láthattam az, hogy noha beleugrott a tó vizébe, a feje nem merült alá a vízbe. A feje nem merült be a vízbe. És a következő képben azt láttam, hogy az egyik húgom úgy szintén beugrik a vízbe fentről. De ő minden estől beleugrott a vízbe, minden estől belevetette magát a vízbe. Tehát a feje, minden porcikája tiszta víz volt. Bemerítkezett teljes mértékben. Ennek a jelentése az, hogy amikor az ember megkapja az elhívást a mindenható Istentől, és úgymond bemerítkezik, belemerítkezik az Istennek a szavába, abba, hogy azt cselekedje, amit Isten mond neki, akkor sokszor megtörténik az, hogy az embernek a feje kint marad. Márpedig hatalmas szükség volna arra, hogy a feje is be legyen merítve. És úgy gondolom, hogy ez hatalmas nehézség nekem is, és mindenki számára, aki el az útra lép, főképp, hogyha nagyon sok ilyen saját gondolat volt, meg saját elképzelés, meg emberektől származó elképzelés. És szükséges, hogy az Istennek az élő szava, a Krisztusnak a szava megmossa a fejünket is. Ne csak a testünket, hanem a fejünket is. Mit jelent az, hogy a testet megmossa a víz? Az, hogy a test meg van kötözve. A test törvény alá van helyezve. A test nem azt csinál, amit akar. Tehát megtörténik az, hogy az ember tiszteli a törvényt, de valamiképp nem tudja átadni az ő fejét az élő Istennek, hogy azt is teljesen megmossa mindenható Isten. A fejünk minden tartalmát kimossa, ami nem tőle van, ami más emberektől van, vagy pedig saját gondolatunk mindent kimosson onnét a mindenható Isten. Ez nehezen megy nekem is. Meggyőződésem, hogy ez számomra is figyelmeztetés, hogy kívánjam teljes mértékben alámeríteni magamat az élő Isten szavának, a fejemet is. Ne csak a testemet, mert a testem eléggé alá van merítve, mert nem azt csinál, amit akar, tehát nem meg buliba, nem paráználkodok. Távol tartom magam mindenféle bűntől, a testem be van merítve, meg van kötözve, tehát nem azt csinál, amit akar. Azonban az elmém, a fejem nem biztos, hogy néha nem próbálja magát függetleníteni az élő Istentől. Sajnos megtörténhet, meg is történt, és meg is történhet, hogy a fejünk próbálja magát Istentől függetleníteni. Noha a test be van merítve, a test meg van kötözve, hogy ne kövessen, ne halmozzon még több bűnt, de mivel a fej nem tiszta, nem volt bemerítve a vízbe, és nem kíván alámerülni a vízbe, ezért megtörténhet, hogy az ember nem tudja megtapasztalni Istennek a kegyelmét, az ő megigazító szeretetét teljes mértékben, mert az ő feje más irányba viszi őt. Az, hogy a húgom ebbe a vízbe beleugrott, teljes mértékben mindenestől azt jelenti, hogy alá merítkezett teljes mértékben Isten szavának. Ez ennek a jelentése. Isten ezt akarja, hogy mi teljesen bemerítkezzünk, tehát teljesen ne csak a testünket, hanem a fejünket is odaadjuk Istennek teljes mértékben, hogy tisztítsa meg, ahogy mondja Pál apostol, hogy változzunk meg az elménk megújulása által. Tehát az elménket is rendeljük alá teljes mértékben az élő Isten szavának, mert az elménken keresztül tud támadni az ördög, úgymond, az e világ szellemisége. És hogyha a mi fejünk nincsen bemerítve ebbe a vízbe, ebbe a tiszta vízbe, akkor abból még bűn is lehet, abból még vissza is lehet menni a világba, abból még be lehet esni akármilyen nagy nyomorúságba. Én úgy látom ezt az álmot, hogy noha két olyan emberről van szó, akiket ismerek személyesen, hogy Isten megmutatja azt, hogy mit jelent az, hogy valaki az ő mennyasszonya, mert jelképesen a húgom ebben az álomképben a Krisztusnak a mennyasszonya, ugye, az egyház tulajdonképpen. Ugye egy női személyként van az ábrázolva a Krisztusnak a hitvese, Istennek a gyermekei, akik ráfigyelnek Krisztusra, figyelnek, nem emberekre, nem hagyják magukat irányítani más emberek által, hanem ragaszkodnak a megváltóhoz, ragaszkodnak a vőlegényhez, az ő szavához. És Isten bemutatta a húgom képében, hogy mi volna Isten gyermekének a dolga, hogy teljesen bemerítkezzen. Ami azt jelenti, hogy a teste sem csinál azt, amit akar, de a feje, az elméje is be van merítve, meg van mosva, és azon keresztül is az Úristen tudja őt irányítani, tudja vezetni. És a másik kép, amit láttam a barátomról, én amúgy őszintén remélem, hogy ez egy tanítás, de remélem, hogy a barátom engedi, sőt kívánja, hogy az Isten az ő fejét is megmossa. A Krisztus az ő fejét is megmossa, és teljesen bemerítse az ő fejét is. Hogy ne legyen semmilyen hiányosság. Persze ez nekem is épp olyan fontos, mint neki, és mindenkinek. De azt mutatta Isten, hogy mi a különbség a törvény és a kegyelem között. Mert ahogy a barátom elforult tőlünk, és elhagyta a bizonságtételt, egy másik emberre figyelt, aki elkezdte őt irányítani, elkezdte őt vezetni, meg úszítani sajnos az ő barátai ellen, a bizonságtevők ellen, akikkel korábban egy asztalról evett. Ez történt. És ezért ő törvény alá lett helyezve. És nem azt csinálja, amit akar, a teste az meg van kötve, tehát meg van fogva, tehát nem azt csinálja, amit akar, azonban fontos volna, hogy a feje is be legyen merítve teljes mértékben, és akkor már nem kell embereket kövessen, sem engemet, sem más embereket, se más olyan személyeket, akik megmondják, hogy mit kell csinálni, mikor jön a világ vége, mit, hogyan kell csinálni, meg ilyenek. Mert aki Isten gyermeke, annak Isten személyesen megmutatja, megtanítja, hogy mi az ő dolga, amit ő örömmel cselekedhet. De mindaddig, amíg az ember törvényben van, amíg az embernek csak a teste van bemerítve, addig ő embereket követ. Addig ő emberkövetésben van. Ezzel kezdtem ezt a felvételt, hogy az ember, aki nem hisz a Krisztus szavának, az kénytelen embereket követni, emberek szavának hinni. És ez történik. De teljes szívemből kívánom, hogy a barátom merítkezzen be teljes mértékben, az ő fejét is merítse be, merítse alá ennek a víznek, ennek a tiszta víznek, és legyen szabad a bizonság tételre, Isten dicsőségének a megmutatására. Mert az a szabadság, amikor az ember megkapja a szent lelket, nem kell embereket kövessen, nem kell emberekre figyeljen folyton, nem kell emberekkel konzultáljon folyton, hanem ahogy mondta Pál apostol is, amikor az elhívást ő megkapta, ő nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem ment és cselekedte azt, amivel Isten őt megbízta. Ez volna a mi dolgunk is, hogy ne tanácskozzunk, erről többször beszéltem az elmúlt időkben, hogy még annak is, hogy Isten gyermekei egymás között tanácskoznak, úgy, hogy Istennek arra nincsen áldása, még az is, annak is lehet hátulütője, annak is lehet, hogy mondjam, fékező ereje, ami letérít minket erről az útról, sajnos. Ilyen történt, sajnos többekkel történt ilyen, hogy emberekre figyeltek, elhanyagolták az Istennel való személyes kapcsolatot, az engedelmességet, a bizonságtételt, és emberekre figyeltek is, és elforultak a bizonságtétel útjáról. Még volt egy olyan álomkép is, amiben egy olyan helyiségben voltam, ahol kérhettem kávét. Noha én nem kávézok egy ideje. Ebben az álomképben a kávé azt jelenti, hogy szüntelen imában legyünk, tehát hogy virasszunk, világítsunk és virasszunk. Hogyan tud az ember virasztani és világítani? Hát úgy, hogy a bizonságot nem csupán veszi, hanem meg is osztja embertársaival. Eszembe jut a kedves barátom, aki hát mondott egy rövidke bizonságot arról, hogy vele mi történt, megvallott valamit, elmondott valamit, és Isten annyira egyértelművé tette, hogy ez az ő akarata, ez, hogy te beszélj, oszd meg azt, amit kapsz tőlem. Hogy aznap éjszaka egy gyönyörűséges álmot kapott, egy hatalmas pillangó, egy óriás nagy pillangó a vállára repült is. Azt énekelte neki, hogy dicsőség mennyben az Istennek. Tehát ennyire nyilvánvalóvá teszi a mindenható Isten az, hogy mi az ő akarata. Hogy igen, a bizonságtétel nagyon fontos, emberek. Hogyan tudnék én virasztani, világítani úgy, hogy a világosságot, amit én kaptam Istentől, elrejtem embertársaim elől? Sehogy. Sehogy, emberek. A kávé jelképesen az ébren létet, ugye, hát az ember ugye ezt asszociálta a kávéhoz, hogy mert iszom a kávét, akkor ébren fogok maradni, nem fogok aludni. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz. Szerintem nem túlságosan. Én megittam este a kávét, utána szépen lefeküdtem, ilyet is csináltam. Úgy aludtam, mint a bunda. Tehát én nem asszociáltam a kávéval az ébren létet. Azonban az emberek ugye ezzel asszociálják is. Néha Isten használja ezt az allegóriát, a kávét, mint allegóriát, hogy fontos a kávé, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben. Fontos a virasztás, fontos az ébrenlét. És ez hogyan lehetséges? Hát Szent Lélek által. Ugye ma van a pünköst, elvileg, most ünnepli a Csisomő nyerekben több ezer ember, vagy több tízezer, vagy százer ember, vagy nem tudom mennyi, teljesen mindegy, sokan ünneplik a pünkösdöt, és elgondolkodtam azon, hogy mi történik, mekkora borzalom történik Csíksomjón. Az történik, hogy ma pünkösd van, az emberek oda mennek, több tízezren, akár százezren, és hallanak egy szertartást, egy hatalmas Mária dicsőítést, Mária kultuszt, és nem tudják, hogy mi az, hogy pünkösd. Nincs, aki elmagyarázza nekik, hogy mi az, hogy pünkösd. Mit jelent a pünkösd? Hogy a pünkösd nem más, mint a Szentlélek kitöltése. Az, hogy Isten megígérte a Szentléleket. Jézus azt mondja, hogy kérjünk és adatik. Hogyha mi gonosz létünkre tudunk jó ajándékot adni a gyermekeinknek, mennyivel inkább ad nekünk Isten Szentléleket, ha kérjük tőle. Ha kérjük tőle. Tehát ő akarja adni a Szentléleket. Ő nem csak az apostolokra akarja azt kitölteni, hanem ránk is, mint ahogy ki is töltötte. És a Szentlélek által adja az álmokat, adja a tanításokat, adja a szembesítéseket, adja a feddést, adja a vigasztalást, adja a játékos álmokat, és ad mindent. És ott van százer ember Csíksomjón, és nem tudják, hogy ez valóságos, hogy az a Szentléleknek a kitöltése az nem csupán az apostolokra volt, hanem minden egyes embernek ez fel van kínálva, és nincs, aki ezt elmondja. Egy faszobrot imádnak az emberek Isten nevében, és benne maradnak a betegségben, a függőségben, a bűnben, és némelyek a bűnekben kell meghaljanak, mert pünköstkor egy szobrot imádnak. Többször elmondtam, hogy Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen, sem a csíksomjói, sem a medjugori, sem semmilyen szűzanyához. Neki semmi köze nincsen, tehát Mária erről nem tud. Ő ezt nem tudja, hogy ez történt az ő nevében. És az a Mária, mint az emberek imádnak, az úgynevezett Istennek a szent anya, az egy démon, ez egy ördög. Ez egy sátán, úgymond, megtévesztés. Hatalmas megtévesztés. Már Jézus előtt is volt Isten anya kultusz, amikor az emberek imádták az úgynevezett Isten anyát. De Istennek nincsen anyja. Nincsen neki szent anyja, nincs neki semmilyen anyja. Isten örökkévaló. Örökké volt, van és mindig is lesz. Ez a mindenható Isten. És Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának semmi köze nincsen a Mária kultuszhoz. És evel a Mária kultusszal, evel a hazugsággal, evel a báványimádattal az emberek figyelme el van terelve a pünköst lényegéről. Én azt is el tudom fogadni, hogy Isten megengedte, hogy legyen nekünk ilyen ünnepünk, hogy emlékezzünk a pünköstre, hogy jutassa az nekünk eszünkbe, hogy Isten felkínálta nekünk is a Szentlélek ajándékát. Megkaptuk-e azt? Vagy elmenjünk búcsúra, és Szentlélek nélkül hazamenjünk? Nem történt semmi. A Szentlélek továbbra sem élő a mi életünkben. Nem tanít minket, nem szembesít a bűneinkkel, nem tisztít meg, nem vigasztal, nem bátorít, meg ilyenek. Ezt nem tudják ezek az emberek. És nyilván az, hogy valaki teljesen bemerítkezik Istennek a jelenlétébe, hogy a fejét is bemeríti, ez szintén a Szentléleknek az ajándéka, hogy Isten az ő Szentlélek által, a Krisztus szava által a fejünket is átmossa, hogy minden, ami mocsok, emberkövetés, emberi ideológia, emberi dogma, azt kimossa a mi fejünkből, hogy ott csak az élő Isten szava maradjon, ami élő és ható, és ami szabaddá tesz minket, mert nem kell embereket kövessünk. Egymást sem kell kövessük. Engemet senki nem kell kövessen, hogyha valaki megkapta a Szentlélek ajándékát, mert kérte, és megkapta, és kívánt megszabadulni a bűneitől, a lelkében lévő szennytől, ami őt elválasztja Istennek a hallásától. Az ember szabad, az nem kell a kiáltó szót kövesse. Az, hogy meghallgat valamit, mert Isten ad arra neki békességet, az egy dolog. Én is szoktam hallgatni közbe-közbe bizonságokat. Nekem Isten megadja ezt a békességet, annál is inkább, hogy én ritkán beszélgetek más emberekkel. Most éppen vendégeink vannak, és volt alkalmam beszélni élőben is, Isten országáról is örömmel fogadták, és meg is értették, be is vették. Elmagyaráztam a pünkös lényegét, és tágra nyílt szemekkel hallgatta mások, hogy ez mi az. Elmondtam, hogy valójában nincsen templom. Isten nem lakik kézzel csinált templomokban. De a templom mi vagyunk. A templomban a kövei ezt lelki értelemben értendő. Tehát mindenki része Isten templomának, Isten házának. Az nem egy kő épület, ez jelképes, allegória. Ezt neki elmagyaráztam, és értette. Minden szót értett. Pedig románul mondtam, és gyenge az én román tudásom, sajnos, mert nem igazán gyakorlom. És értette emberek. Hát volt alkalma beszélni erről, és most megint van alkalma beszélni arról, hogy ez a pünkös lényege, de addig, amíg mi nem engedjük a fejünket bemeríteni a vízbe teljes mértékben, addig nincsen szentlélek. Van emberi gondolat, emberi dogma, emberi elképzelés, hamis tanok, ezotéria, exotéria, meg minden a fejünkben. Emberkövetés. És törvény. És a törvénynek a dolga az, hogy megtörjön, széttörjön. Az ember, hogyha nem kapja meg a szentlélek ajándékát, szükséges, hogy az ő testét széttörje a törvény. Azért van törvény, azért vannak betegségek, hogy a törvény széttörje a mi testünket. Persze mindig van kivétel. Emlékeztek, beszéltem arról, hogy a kedves barátom kórházba került, ugye, Ibolya, és olyan dolgok történtek vele, hogy az orvosok néztek ki a fejükből, hogy lehetséges, hogy él. Nem tudom, hogy hány ilyen agyinfarktusa volt. Sok. És látták, hogy ő tökéletes. Látták azt, hogy ő nem az agyából él, hanem a lélekből él. Bizonságot tett az orvosoknak, a kórházi dolgozóknak, a mentősöknek, a pszichológusnak, a betegeknek is, mindenkinek. Tehát van kivétel. Velem is Isten megteheti az, hogyha mit tudom én, valami történik, bejesznek a kórházat, a tegyük fel, hogyha valaki ezt megteszi, akkor lehet, hogy velem is ugyanez fog történni. Ilyen történhet. De amúgy azért kell Isten megtörje a testet, mert nekünk nem kell a szent lélek. Bemerítkezünk, de törvényekbe, egyházakba, vallásokba, emberkövetésbe. A testünk nem azt csinál, amit akar, mert be van merítve valamilyen szinten a törvénybe, de a fejünk nincsen bemerítve. És mivel a fejünket nem engedtük, hogy Isten megmossa, teljes mértékben az Úr Jézus megmossa a fejünket, ezért kénytelenek vagyunk törvényt követni. És a törvény az különböző lehet. Lehet vallástörvény, egy vallásnak a törvénye, lehet egy szektának a törvénye, az emberkövetés törvénye, lehet a betegség törvénye is. Az utolsó törvény az a pokol törvénye, de az már végérvényes. Utána már nincsen változás. Ezért az Úristen mindenkit próbál ébreszteni, még mielőtt az bekövetkezne, a test halála bekövetkezne. Próbál Isten minket ébreszteni. Ha lenne, akit ébresszen. De sajnos úgy vagyunk a legtöbben, hogy beleugrunk a vízbe, de nem akarunk teljesen bemerítkezni. A fejünket nem akarjuk bemeríteni a víz alá, hogy azt is Isten megmossa a tiszta vízzel, hogy ne kelljen embereket kövessünk, legyünk teljesen szabadok. Az ő dicsőségére ne emberi elképzeléseket, emberi dogmákat kövessünk, hogy jaj, már nem kell bizonságot tenni, jaj, már így, jaj, már úgy. Világvége holnap meg holnap után. Nem, emberek, ez veszélyes. Veszélyes. Meg is mutatta Isten, hogy a barátom, akit elkezdett követni, az egy boszorkány. Így kimondta Isten, ez egy boszorkány. Egy boszorkány követ. Meg van kötözve, a teste nem azt semmit akar. De az elméje sajnos még rabja a törvénynek. Az emberi törvénynek ráadásul. De hátha ez megváltozik. Hátha visszatér. Nem hozzá, nem kell hozzá visszatérjen senki. Térjen vissza a Krisztushoz. A bizonságtétel útjára. És amit éjszaka, fülbesugva hall, azt fényes nappal, a háztetőkről hirdesse, ő is és mindenki, legyen békessége, de sajnos egyre többen elhagyták a bizonságtétel útját. Vagy ha el nem is hagyták, eszik a bizonságot, de nem tesznek ők bizonságot. Elveszik, megeszik azt, amit mások adnak, de ők nem beszélnek semmiről, és ezektől el lesz véve a békesség. Egy idő után már nem fogják hallgatni sem a bizonságokat, mert többször megtörtént ez már velem is, hogy amikor én nem voltam engedelmes Istennek, ő nekem nem engedte, hogy hallgassam mások bizonságait. Ezt többen megvallották, hogy amikor abbahagyták a bizonság tételt, már arra sem volt kedvük, hogy bizonságot hallgassanak, mert aki nem dolgozik, ne is egyék. És így esnek ki Isten gyermekei a lélek jelenlétéből, és így kerülnek be rosszabb állapotba, mint amilyenben voltak korábban. Mi volt egy álmom, egy olyan személy, akit szintén ismerek, és lehet, hogy meg is fogom keresni, de mindenképp tanulságos, mert vele arról beszélgettünk, hogy neki milyen pasiai voltak, hogy jöttek meg, mentek különböző emberek az életében. És igazából az álomról nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy jó volna vele beszéljek, és elmondjam, hogy találkoztam egy olyan fiúval, aki tökéletesen illene hozzád, és boldogát tudna téged tenni. Főképp, hogyha nincsen mostan párod, meg férjed, vagy barátod. Úgyhogy neki ezt el fogom mondani. És ő nem más, mint a vőlegény. Az élő Isten fia. Az Úr Jézus Krisztus. Ugye ez is allegória Pál apostol szerint, hogy Krisztus a vőlegény, és Isten gyermekei a mennyasszony, akik teljes mértékben bemerítkeznek, és engedik, hogy a fejüket is átmossa az élő víz, a tiszta víz, ami nem más, mint Krisztus beszéde, mert csak azt tud minket megtisztítani a bevett hamis tanoktól, az ezotériától, a vallási dogmáktól, és minden emberi elképzeléstől, ami elválaszt Istentől. Szükséges a fejet is bemeríteni, emberek, a fejet is. És szükséges, hogy az embernek legyen bizonsága, szükséges megkapni a Szent Lelket, és Szent Lélek által beszélni, és szólni Isten dolgairól. Életünk végéig Jézus nem hagyta abba, szívetek közepén a bizonságtételt, az apostolok sem hagyták abba, életük végéig, Richard Wurman is 92 éves koráig mondta a bizonságait. Folyamatosan mondta, hogy minél több ember hitre jusson, és erősödjön az ő hitében, akkor ki mondja azt, hogy nem kell már bizonságot tenni? A Krisztus, vagy pedig az Antikrisztus? A Krisztus az utolsó leheletével is bizonságot tett az embereknek. Az emberekért kiáltott, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Elvégezett, akik szembesülnek a bűneikkel, és megbánják azokat. Számukra ki van fizetve a váltságdíj, a kártérítés, szabadok. Csak teljenek meg az igazsággal az én szavammal, legyenek szabadok teljes mértékben. A Lator feloldozta kereszten, neki is bizonságot tett. A Lator látta az élő bizonságot, és megmenekült. És azt hazudják emberek Isten nevébe, hogy nem kell bizonságot tenni. Fertelmesség, ami történik. Fertelmesség. És így van a fejünk megtelve hamis tanokkal, Isten és Jézus nevében, és meg vagyunk kötözve. És nem merül be a mi fejünk a vízbe, az élő vízbe, hogy teljesen megtisztuljon. Ennek köszönhető. Édesanyám az ő földi testvérét elkísérte az utolsó útjára, de úgy, hogy ott volt mellette, az ő beteg ágya mellett volt, és imádkozott érte, imádkozott vele, és beszélt neki Isten országáról, beszélt neki az örömhírről, beszélt neki a bűnök bocsánatáról, a megbocsátásról, a bűnöktől való szabadulás fontosságáról és mindenről. És Isten neki mutatta álomban, hogy az ő testvére milyen állapotban van. Amikor megérkezett látogatóba, akkor az ő testvére olyan állapotban volt, hogy álomban mutatta a mindenható Isten, hogy az ő teste egy kisbaba teste volt, de a feje az felnőtti fej volt. Neki felnőtt feje volt, mert a feje telve volt mindenféle bűnnel, nehezteléssel, megbántottsággal, meg mindennel, haraggal, meg mindennel. De néhány nap leforgása alatt, amíg édesanyám mellette volt, és Isten lelke ott volt vele, az ő testvére megtisztult. És kapott egy újabb álmat édesanyám, azt az álmot látta, hogy az ő bátyja, az ő földi testvére, egy gyönyörű szép kis csecsemő az ő karjaiban volt. Isten használta édesanyámot, hogy megmentse az ő földi testvérét. Már a feje is egy gyermek feje volt. A teste is egy gyermeknek a teste volt. Teljesen elváltozott, megváltozott. Újjá született. És csak azután engedte meg Isten, hogy meghajjon az ő teste. De lelke ne vesszen el. Így dolgozik a mindenható Isten. De ez Szentlélek nélkül nem lehetséges. Aki nem kapja meg a Szentlélek ajándékát, az nem kapja a hívást, hogy menjen és látogassa meg a beteget, és beszéljen vele Isten országáról. Ez mind kell a Szentlélek, emberek. Ez mind kell a Szentlélek. Kéne az, amit ma ünnepel az emberiség, a keresztény világ. Milyen durva, hogy pünköstkor a Szentléleknek az ünnepén elmenjünk egy misére, vagy mit tudom, egy ilyen kegyhelyre, és hazamenjünk onnét Szentlélek nélkül. Ha eljön 100 000 ember, Csísomjóra, 100 000 ember szinte mind hazamegy, Szentlélek nélkül, annélkül megtudná, hogy az ajándék neki is fel van kínálva, mert a pap nem fogja elmondani, és nincs, aki erről beszéljen. Nincs, aki erről beszéljen. Hogy fontos bemerítkezni. Az, hogy valaki fizikailag bemerítkezik-e vagy nem, Isten tudja, ha valakinek ad erre Isten hívást, meg békesért, merítkezzen be. De sokszor elmondtam, hogy a bemerítkezés lényegét nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Rengeteg emberrel találkoztam, akik fizikailag vízbe be voltak merítve, de Szentlélek be egyáltalán nem. Nem voltak bemerítve egyáltalán. Nem ismerik Istent, nem hallják az ő szavát. Emberekre kell figyeljenek, embereket követnek, vallásokat követnek. A saját elképzeléseket követik. Betegek, nem tudják, hogy miért. Nyomorultak, nem tudják, hogy miért. Veszekednek, meg háborúznak. De nem tudják, hogy miért. Azért, mert nem történt bemerítkezés. Nem lettek bemerítve a Szent Lélekbe, a tűzbe, a Krisztus szavába. Nem születtek újjá. És nyomorkodnak. Gyógyszerfüggők, kábítószerfüggők, pszichiátriai szerfüggők meg vannak teljesen kötözve. A testük meg van kötözve. És a fejük sem tiszta, mert nem engedték, hogy Krisztusnak a szava megtisztítsa azt. Ami nem lehetséges, csak személyesen, amikor az ember hozzáfordul személyesen, és tőle kapja az ajándékot, a kijelentéseket, a megértéseket. Elmondtam ennek a kedves rokonnak, hogy mi a különbség a vallás és az igazság között. A vallás az önmagában lehet egy filozófia is például. Egy filozófia elmélet, teológia, elmélet, betűk, könyv és betű. Elolvasom, bevettem a fejembe, abból én nem értek semmit, nem érzek semmit. Az igazság pedig az, hogy én nem csak elolvastam azt, amit le van írva a Bibliába, hanem meg is élem. Megkapom a Szentlélek ajándékát, és Isten vezet, tanít, ad erőt és bátorságot. Elmondtam azt, hogy amikor bementem a Pálferi előadásra, vagy pedig a templomba, meg a gyülekezetbe, én azt nem tudtam volna megtenni magamtól. Nem lett volna nekem sem erőm arra, sem bátorságom, de a Szentlélek adott nekem bátorságot és erőt, hogy hangosan kiáltsak a papokra és a hívekre, hogy hazugság, ami történik. Olyan emberektől tanulnak, akik nemrég elküldték az ő testvéreiket, az ő rokonaikat, a oltóközpontokba is elvesztek. Elküldték a vágóhídra őket, és elvesztek. Egy hazug egyházat követnek, amelyet nem Isten vezet, hanem az evilág istene, amit ördönek hívnak. El kellett mondjam a templomba, de ezt kaptam én erőt is. Persze én féltem, mert emberileg féltem, hogy fogom ezt én megcsinálni. Mit fogok mondani, hogy fogok bemenni, mit fogok csinálni. Ilyen az agy, ilyen az ördög. Megkísértett. De Isten készítette engemet. Több héten keresztül bőjtben voltam. Keveset ettem. Nem volt étvágyam sem. És kaptam a tanításokat, a látásokat, hogy hogy kell csináljam, mint kell csináljam. Nem tudtam teljesen, hogy csinálni, Isten mondta. Ez van sajnos. De mégis az üzenetet azt át tudtam adni. Hogy azzal ki mit kezdett, az már nem az én dolgom. Az én dolgom az volt, hogy elmondjam azt, amivel engem Isten megbízott. A Szentlélek adja az embernek a szembesítést, a lelkében lévő bűnökkel, mocsokkal. Ő adja meg a bánatot, hogy az ember őszintén bánja is a bűneit, hogy legyen szomorú a bűnei miatt. Mert aki nem szomorodik meg a bűnei miatt, aki nem kap bűnbánatot Istentől ajándékba, az nincs ahogy megszabaduljon a bűneitől. Lehetetlen. Ez mind a Szentlélek munkája. Én hiába mondom, hogy te Pista, bán meg a bűneidet. Pista azt mondja, hogy bánjam, nem tudom megbánni. Élveztem, hogy bánjam meg. De hogyha őt a Szentlélek megérinti, az ő szívét, az ő elméjét, akkor Isten szemével fogja látni azt, amit ő cselekedett, amit ő tett embertársaival. Én is Isten szemével láttam, a Szentlélek által láttam, hogy én mit tettem a régi életemben, és zokogtam, sírtam, fuldokoltam. Bánatomban, volt bűnbánatom emberek. Könyörögtem Istenhez, hogy vegye el az életemet, mert én magamat nem öletem meg, mert azt tudom, hogy az pokol. Azt tudtam már korábban is. És akkor Isten elvette az életemet, a régi életemet elvette. Adott egy újat, kivette a régi szívemet, kaptam egy új szívet, új lelket. És azt formálja, ugye, felkészíti arra, hogy bármikor történik az én halálom, az én földi eltávozásom ideje, a lelkem szabadon tudjon távozni a mennyek országába. Mert nincs halál emberek, nincs halál, nincs reinkarnáció. Én is hittem forma valamennyire, logikusnak találtam a reinkarnációt, de úgy látszik, hogy az Istennek a logikája szerint elbukott, durván. Emberek, nincsen halál és nincsen reinkarnáció. A lélek, a létezés tudat, aki te valójában vagy, a létérzet, aki te valójában vagy, az megy tovább, az tovább él. De itt kell megtisztulni a teljes mértékben. És Isten megad minden eszközt, de fontos az újjászületés, fontos újjászületni. Egymástán háromszor mondja Jézus Nikodémusnak, hogy fontos újjászületni, aki nincs újjászületve, az imádkozzon, és kérdezem az atyát, hogy ő újjá van-e születve. Kap-e Istentől folyamatosan tanításokat, látásokat, bátorságot, elhívást, hogy beszéljen Isten dicsőséges dolgairól. Pontosan, mint ahogy mondja a termodinamika második törvénye, vagy az első, teljesen mindegy, hogy semmi nem vész el, csak átalakul. Maga a létezés tudat, a lélek, az eszencia, aki te valójában vagy, az sem vész el, nem tud megszűnni, csak átalakulni. Ördögivé válik, pokolivá válik, vagy pedig angyalivá válik, mennyeivé válik. Ez a két lehetőség van. De ez fontos most újjászületni itt a Földön. Aki itt nem születik újjá, itt nem támad fel, akinek a lelke itt nem támad fel, oda hát már nem fog. Oda hát már nincs, ahogy emberek. Feltámadjon. Lehetetlen. És a pokol az, hogy maga a lélek nem tud kijönni a testből. Végig kell szenvedje a test rothadását. Ilyet nem mondanak sem a templomban, sem az ezotériában, semmilyen tanfolyamon. Ez a Bibliában van leírva. Hol a tüzök el nem alszik, azt mondja Jézus. Hol a férgök meg nem hal, a tüzök el nem alszik. Le van írva a prófét, Ezékiel prófita elmondja. Zsoltárban szintén el van mondva, hogy némely lelkek meglátják a rothadást. Végig kell szenvedje a rothadást. Mi azt hiszük, hogy meg van halva. Igen, a test meg van halva. A szív megállt. De a lélek benne van, nem tud kijönni a testből, mert egész életében a testért élt, nem tud attól elvonatkoztatni. Nem tud kijönni a testből. Nincsen megtisztulva a test tudattól. A lélek nem tud felmenni az örök hazába, mennyek országába. Ez a pokol, emberek. 10 év rothadás a sírban, a sírgödörben. Próbálj meg elképzelni 1 napot, 2 napot telefon nélkül, teljes csendben, emberek nélkül, megbalondulsz. Akkor a sírban mi lesz? Pokol, emberek, pokol, az a pokol. A mai ember 2 nap telefon nélkül megbalondulna, emberek nélkül, rutin nélkül megbalondulna. Mi lesz a temetőben? Hogyha a lélek nem tud jönni a testből, akkor mi lesz? Bele sem merünk gondolni ebbe. Az újjászületés úgy kezdődik, hogy Istennek a lelke, a Szentlélek az embert megérinti, elhívja erre az útra, kezdi érezni az igazságot, kap látás a szemeire, már a saját életét is másképp látja, a bűneit másképp látja, Isten szemeivel látja, ez ajándék Istentől. Aki nem látja Isten szemeivel az ő bűneit, az nincs, ahogy megtisztuljon. Lehetetlen. Nincs, ahogy megbánja, én hiába mondom, hogy bánd meg, nem fogod megbánni. Csak akkor, hogyha te kapsz látást Istentől, az ő tiszta szemeivel, a Krisztus tiszta szemeivel fogod látni a bűneidet, akkor megundorodsz magadtól szó szerint, és vágysz arra, hogy Isten átformáljon téged teljes mértékben, megtisztítson, megszenteljen, hogy eljön a pünköst hozzád, akkor, amikor, ma vagy holnap, amikor adja Isten, megtelj szentilekkel. De mi a szentilek? Azt mondja Jézus, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amiket én mondok néktek, lélek és élet. Az ő beszéde által kapjuk a lelket. Az ő beszéde által, mert az minket átvilágít, átmos valósággal, szembesít a bűneinkkel, és megtisztít, újjászül. Aki Krisztusban van, új teremtés az, mondja Pál apostol. A régiek elmúltak, imé, újjá lett minden. Ez az újjászületés. És onnantól kezdve van az új pasi. Az új pasi, a vőlegény emberek, a Krisztus. És ő vezet minket életünk utolsó napjáig. Megad mindent. A hibát vétünk abban a helyben szembesít. Nem fog várni. Abban a helyben szembesít. Megfed, megdorgál, megsimogat, megvigasztal. Meggyógyítja a lelket, de testleg is meggyógyít. Sok csodát tett folyamatosan. Eddig is, kérés nélkül adta csodákat. A legnagyobb csoda nyilván az, amikor valaki elkezdi érezni az igazságot. Számomra nem az a legnagyobb csoda, hogy a barátomnak a szöcsikéje feltámadt a halálból 1 óra után. Nem ez. És nem is az, hogy a barátomnak a vakszemét Isten meggyógyította. Nem ez az igazi csoda, hanem az, amikor látom, hogy valaki éhezi az ő szavát. Na az a csoda, emberek, az. Amikor valaki már nem tud élni annélkül, és kívánja azt elmondani, nem csak magára építeni, nem akar elhízni Isten szavától, mert a külső hízás valamilyen szinten összhangban van a belső hízással. Amikor hízlaljuk a lelkünket, eszünk, de nem adtunk semmit, nem adunk tovább jóformán semmit. Persze, hogy hízunk. A lelkünk is hízik, a szívünk is hízik, és zsírosodik. De Isten nem ezt akarja, hanem azt, hogy amit kaptunk, azt adjuk tovább. Pékség. Minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Pékség. A kenyér mikor sül a pékségben? Éjszaka. És reggel szolgálják fel a friss kenyeret. Nekünk is Isten minden éjjel adja az álmokat, tanításokat. Nekem is egész éjjel adta. Valamiről beszéljek. Most adom el a kenyeret, töröm meg és adom el. Osztom szét, itt az interneten, élőben. És ahogy lehetséges, és ebben nekem örömöm van, hogy ki mit gondol, apám, anyám, meg a testvérek, meg mit tudom én, Gyergyó mit gondol, nem érdekel emberek. Az emberkövetés az maga a rothadás. A rothadásban tart az emberkövetés. Kinek akarsz megfelelni? Embereknek, vagy az élő Istennek? Kinek akarsz megfelelni? Ez a kérdés. Az emberek útja hova visz? Fájdalom, nyomorúság, veszekedés, betegség, halál, rosszabb esetben kározat. A keskeny út az igazság útja, az igazság felválásának az útja, hova visz? Az életre, emberek, az életre, a mennyek országába, az örök életre. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!